Hát szeretettel köszöntelek akkor így újra együttesen benneteket, azokat is, akik esetleg most kapcsolódtatok be. Én most nem látom át a telefonon ezeket a kockákat. Kik vagytok jelen, de tényleg mindenkit szeretettel köszöntök. Meg gondolom ti is egymást. És Jézusnak a nagy apokaliptikus beszédéből, Máté 24. fejezetéből olvasnék egy nekünk szóló szakaszt, amit jól ismertek, a 24. fejezetnek a 7. versétől a 13-ig. Hogyha van nálatok Biblia, nem tudom, hogy szívesen kikeresitek-e, vagy csak hallgatni akarjátok. Így hangzik ez a szakasz, tehát a Máté 24. 7. versétől. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, és lesznek éhségek és dökhalálok és földindulások mindenfelé, mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Egy hosszabb szakasznak nem minden részletére szeretnék kitérni, de tele lennék gondolattal ezt elemezve, ezt a kis néhány verset, és nyilván a Timóteushoz írt levél 2. fejezetéből is eszünkbe juthat, amikor Pál azt írja ott a 3. fejezetben, hogy azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Tehát ugyanerre a szakaszra utalhat Pál, mert hogyha most nem idézek onnan, de ha föllapozzátok ott a 2. Timóteus 3 első 5 versét, akkor ugyanezt az életterületet sorolja, mert párhuzamok vannak a gondolatok között, mintha fölkészíteni a mi lelkünket arra, hogy igen, ne várjuk azt, hogy könnyebb lesz az élet, tudjuk, ugye ezért is így az új év elején már egyre nehezebben mondják az emberek, hogy boldog új évet, mert érzik, hogy felszínes. Inkább valami mást raknak oda, akik gondolkodnak, és tehát átgondoltabb az új évre való átlépés. És itt Jézus arról beszél, hogy mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, és ugye ti is lehet, hogy megfigyeltétek már, hogy a 13. versben azt találjuk, hogy aki mindvégig állhatatos marad. Sokat az üdvözül, tehát sokat töprengtünk azon, hogy vajon ez az állhatatosság mire vonatkozik, de úgy tűnik, hogy a szeretetre. Elég következetesen erre. Ugye Jézusnak a profétai beszéde, ugye a Bibliának sokféle profétai beszéde van, vannak ugye idői proféciák, van, amikor események sorrendjét szoktuk végig gondolni. Itt viszont az emberi lélekbe lát bele Krisztus, és erre mondja azt, hogy majd emberek adnak nyomorúságra benneteket, megölnek titeket, sokan megbotránkoznak, elárulják egymást, gyűlölik egymást, sok hamis próféta támad, sokakat elhitetnek. És a gonosz, ugye ezt mint egy összefoglalja, hogy ezt nevezi ő, mint egy, azt mondja, mivel a gonoszság sokasodik. Tehát a gonoszság az nem pusztán a köztörvényes bűnözők magatartása, hanem Pál még azt is hozzáteszi, hogy mindez, ami itt történik a földünkön, ez az Isten félelemnek, vagyis a kegyességnek a látszata mögött van. Tehát mint egy keresztény világ játszik ezekkel a gonoszságokkal, és azt mondja, hogy aki mindvégig állhatatos marad, mert hogy a szeretet meghidegül, és aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. És én ezt a szeretet kérdést gondoltam egy kicsit kibontani. Nehéz így megölelgetni a másikat, nehéz így kifejezni, amikor nem vagyunk egymáshoz közel, hiszen a szeretet nyelvek azok a testközeli emberi kapcsolatokban is meg tudnak nyilatkozni, nyilván más módon is. És itt János Evangélium a 17. fejezetére utalnék, amiről úgy emlékszem, hogy már egyszer itt pont Győrben talán legutóbb, amikor személyesen tudtunk együtt lenni, akkor szóltam erről, és ugye Jézusnak a híres búcsú beszédére, vagy a, igen, a búcsú beszédén végén, úgy tetszik, a búcsú imájára utalnék, és annak is a legutolsó gondolatára. Ezt így nem tudom, hogyha fejből kellene kérdeznem, hogy emlékeztek-e, hogy ez a híres imádság mivel fejeződik be. Nyilván nem kívánom, hogy most szóljatok, csak úgy magatokba próbáljátok vissza pörgetni ezt a 17. fejezetet János evangéliumában, és vajon melyikőtöknek jut eszébe, hogy mi az utolsó kérése Jézusnak, ennek az imának a végén. Nyilván lapozzatok oda, és meglátjátok. Azt mondja Jézus, mint egy az atyával való imádsága közben, egy kérés, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amellyel engem szeretél. Bocsánat, valakinél sistereg a mikrofon, ha ellenőrizzétek le magatokat, nem tudom kinél. Bejön a sistergés. Tehát itt ezt kéri Jézus Krisztus a legvégén, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amellyel engem szerettél. És ezen, ahogy így gondolkoztam itt a szeretet kérdésén, én magam is egy olyan családban, olyan hívő közösségben nőttem fel, ahol én az emlékeimet pörgetve nem mondom azt, hogy igazi, hogy rendjén volt ez a szeretet. Tehát inkább a megfelelés erősebben dolgozott, de nem mondom azt, hogy teljesen hiányzott a szeretet. Nem akarok én erről sokat szólni, hanem csak egy picit, hogy az én személyes küzdelmeim is benne vannak ebbe a témába, és mint egy keresem, hogy vajon amikor Jézus erről beszél, hogy a szeretet sokabban meghidegül, akkor vajon ez mennyiben szól rólam is, amikor elmondja, hogy tényleg a gonoszság sokasodása nyomán, mintha a szeretet értékét vesztené. És az emberek azt látnák, hogy nem jutunk vele előre, mert kevés ember értékeli idegül. Tehát nem azt mondja Jézus, hogy megszűnik, hanem azt mondja, hogy sokakban, még nem is azt mondja, hogy mindenkiben, hanem sokakban. Tehát itt elmondja, hogy sok hamis prófita támad. A gonoszság sokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, de aki mind végig állhatatos marad. És hogy vágy keletkezik a lelkemben erre, hogy Istenem, tehát most ha ez így van, és te ezt látod, akkor lehet olyat kérni, amit te kértél az atyától ránk nézve, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amellyel engem szerettél, ahogy ezt Jézus mondja. És ezen is elgondolkoztam, nem válaszolom meg ezt a kérdést, hanem megint tovább kutatásra kínálom föl nektek, hogy hogyan tudnánk ezt kibontani, hogy az atya milyen módon szerette Krisztust, amire utal maga Krisztus az imádsága végén, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amellyel engem szerettél. Prófétai beszédről van itt tehát szó. Egyébként itt ezek a korábbi, Máté 24-ben a korábbi versek, ahogy Ellen White-nak a Nagy Küzdelem című könyvét olvassuk, különös, hogy ez a nyomorúság kérdése, ezt Ellen White a középkor 1260 évére is elég nyomadékosan alkalmazza. Meg amikor itt mondja a Máté 24 második részében is, hogy majd ama napok nyomorúságai után. Csak azért mondom, hogy föltették már nekem is ezt a kérdést, hogy a nagy nyomorúság lehet a hosszú ideig tartó 1260 éves nyomorúság is, mert alkalmazza rá a Nagy Küzdelem című könyvben Ellen White is, és az is, ami még előttünk áll, amit maga a 6. filadelfiai levél mond ki, hogy mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet. Ugye ez a kifejezés, hogy aki mindvégig állhatatos marad, ugyanaz, mint amikor a filadelfiai levélben előre utal a 6. levélben Jézus arra, hogy mivel, hogy megtartottad a béketűrésre intő beszédemet. Tehát itt is ez a béketűrésre intő beszéd, hogy aki mindvégig állhatatos, béketűrő marad, állhatatos marad, az üdvözül. Mivel, hogy megtartottad, hiszen ne felejtsük el, hogy a 6. levél az pont a testvéri szeretet, ugye a filadelfiai levél. És ez a különös ebben a levélben, hogy nagyon szép összefüggések vannak, hogyha az ember összerakja ezeket a korunkról szóló leírásokat, és azt látja Jézus, hogy van egy nagy emberi élet itt a történelem végén, milliárdok élnek a Földön, és sok részletre nem tér ki Jézus, de elmondja, hogy a szeretet sokakban meghidegül. Egy össznépi, egy összkép ez miről, mint egy diagnózis. És úgy elkezdtem ezen gondolkozni, hogy az advent nép, tehát ahogy mi vagyunk, és ahogy beszélgettünk, mi mindenhez társult, ami tanításunkon belül, meg a beszélgetéseinken belül nagy hangsúly. Ugye az advent nép leginkább arról híres, hogy a törvény megtartó nép. És a törvényhez való hozzáállása egyedülálló. És a törvény érvényességét emeljük ki, és így beszélünk sokszor ugye az embereknek, valamilyen módon ott van a missziónknak, a küldetésünknek az egyik területében ez, hogy szeretnénk a törvényt, ahogy Jézusról is olvassuk, naggyá tenni, és dicsőségessé tenni. És Attila, lehet, hogy megkérlek, hogy kapcsold ki a mikrofonodat. Bocsánat, azt hiszem, tőled jön a sistergés. Nem biztos, de lehet, hogy igen. Igen, talán így. Nem kell a képernyőt, csak a mikrofon. Én köszönöm. És, tehát és a törvényről a Szentírás úgy beszél, hogy a Római Levél 13. fejezetében, hogy a törvény betöltése a szeretet. Én emlékszem gyerekkoromban, és sokszor hallottam azt, amikor a parancsolatokat szeretnénk hangsúlyozni, akkor azt az igét idézzük hozzá, hogy aki szeret engem, az megtartja az én parancsolataim. És ezzel az emberi lélek be van állítva, egy gyermek lelke is be van állítva, hogy ha te szereted Krisztust, ezt azzal bizonyítod, hogy a parancsolatokat komolyan veszed. Tehát még szombaton is elmész gyülekezetbe. Ugye ez volt egy kicsit a végkicsengése, és egy gyerek, aki az Istennek meg akar felelni, persze, hogy engedelmesen hozzá idomul ehhez a felnőttek által képviselt tanításhoz, de vajon, amit az előbbi szombatiskolánkban tanultunk, vajon mennyire éli meg jól magát a mellettünk élő, amikor azt mondja Krisztus, hogy az én nyugodalma. Tehát van-e nekünk, az életünkben van-e olyan nyugodalom, amire meg a családtagjaink vágyódnak? Nyugodalom. Mi parancsolatot akarunk megtartatni, vagy pedig van nyugodalmuk, amihez mások olyan szívesen vágyakozva, kívánkozva gondolnak ránk. Vagy arra nyugalomra, vagy arra az Istenre, aki ilyen nyugalmat tud adni. Aztán visszatérek, tehát amikor a törvényről van egy advent nép, ugye itt évtizedeket ölelek hát ebben, és képviseltetik valami általunk. Kialakul egy kép az emberekben, hogy ez a törvényeskedés, vagy szombatisták, tehát van egy képalkotás, egy megnevezés, egy rólunk való gondolkodás. Vajon ismerik azt az ízt, ahogy Péter levelében is olvassuk, hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Tehát, hogy az Úr, az Istenből nekünk a törvény származik tovább, amit mi képviselünk abból, vagy pedig a törvény képviselésünkből inkább jobb illat árad, ahhoz képest, bocsánat, így mondom, hogy jobb illat árad, hogy jóságos az Úr. Mert hogy a parancsolatoknak a végcélja, ahogy fogalmaz a Timóteus, az írt levél első fejezetnek az 5. versében, hogy a parancsolatnak a végső célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet. Ez olyan szívmelengető gondolat, ha ezt megértjük, hogy nem az Isten akarata, hogy ha szeretjük őt, akkor tartsuk meg a parancsolatait, hanem magának a parancsolatoknak a végső célja a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet. Megfordítja a Szentírás. Nem tudom, hogy melyikünknek a gondolkodása hogy van összerakva ezen a területen. hogy nevelkedtünk, melyik dolgozik. Aztán, de itt most le is zárom, tehát a törvény nagy kérdés és témakörében. Aztán a másik nagy, amiről én is szívesen szólok, a hitnek a nagy kérdése. És sokat beszélgettünk a hitről. Ugye most is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt. Tehát a hitnek és a hitetlenségnek a nagy kérdése előjön. A hitről is a Biblia sokat tanít, hogy van ördögi hit, van cselekedetek nélküli hit, van szeretet nélküli hit, és a Galata levél 5. fejezet 6. versében pedig azt mondja, hogy az, hogy valaki körülmetélkedik, vagy nem, azt mondja, mindez nem ér semmit, hanem a szeretet által munkálkodó. Milyen az a hit, ami a szeretet által munkálkodik? Itt is csak egy érzékeltetését szeretném annak adni, hogy a törvény is a szeretethez kapcsolódva működik, tehát hogy a törvény végcélja is a szeretet. A hit is csak akkor válik élővé, hogyha szeretet által munkálkodó hit. Megyek is következő gondolathoz, az igazság. Ugye emlékszem rá gyermekkoromban, és ugye még máig is, amikor megismertük az igazságot. Tehát van egy ilyen mondat, panelünk, ha lehet ezt mondani, amit szoktuk mondani, mert, és ez őszinte, tehát nehogy valaki félreértsen, de én ezt elfogadom teljesen őszintének a magam részéről, mert valakinek az életében egy fordulópont, amikor egyszer csak megjelenik az Isten igazsága, és bibliai felismerések közül, és ez teljesen normális, hogy így működik, hogy amikor megismertük az igazságot. De ugyanezt mondja az Efézusi Levél 4. fejezet 15. versében az igazságról is, hogy hanem az igazságot követvén, szeretetben. Ugye növekedjünk a Krisztusban. Tehát az igazságot követvén, szeretetben. Mert mi hajlamosak lehetünk arra, hogy igazságot követünk, de talán szeretetlenül. Vagy itt van az a híres, nagy hangsúlyozott ige a Tesszalonikai 2. levél 2. fejezetéből, a híres 10. vers, hogy akik befogadták az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. Ide majd szeretnék egy rövid idézetet kapcsolni ehhez az igéhez nem sokára, néhány perc múlva, hogy mit jelent az, hogy az igazság szeretet befogadása. Mert ez nem föltétlenül egyezik azzal, hogy tudom és ismerem az igazságot. Az igazság szerető emberek nem biztos, hogy ismernek minden igazságot. De szeretik, hogyha az hangzik el. Tehát megint az igazság nagy témakörét és a szeretethez így kapcsolom, ahogy mondja, hogy az igazságot úgy kövessük, hogy szeretetben. Az igazságot követvén szeretet. Akkor nagyon nagy témakör az is, amikor Jézus Krisztusról beszélünk. Sőt, az 1888-as üzenet is arról volt híres, hogy ott nagy vita volt e körül az üzenet körül, ugye 134 évvel ezelőtt, és érzékelték ugye a hírnökök is, akik a hit általi megigazulásról szerettek volna tanítani és szólni, hogy az egész nem tud elindulni, nem tud megindulni az ember lelkében, csak akkor, hogyha Jézus Krisztust szeretik. És ezért nagyon sok igehirdetést és nagyon sok áhítatot tartottak, ugye Jones és Wagoner is, az ővelük ellenkezőknek, Jézus Krisztusnak a lényéről, a jelleméről, a szeretetéről. Mert ameddig a Krisztus jellemére nem lágyul meg az emberi szív, addig bármilyen tanrendszert is építünk fel, nem fogja az ember lelkét, gondolkodását, szívét ez meggyógyítani. Tehát nem lesz gyógyulás belőle, csak igazság elméleti építkezés lesz. Tehát nem biztos, hogy szeretni fogja az igazságot, hanem így mondom, csak tudni fogja. Úgy, mint ahogy Jézus mondja a gazdag ifjúnak, aki nem szerette Krisztust igazán, mert nem ért neki többet Krisztus követése, mint az ő saját elképzelése a földi és az örök életről. És amikor azt mondta neki Jézus, hogy a parancsolatokat tudod. Tehát el tudta ismerni Jézus a gazdag ifjúnál is a parancsolatok tudását, viszont a parancsolatok tudása nem vezette el őt az örök életre, mert Krisztushoz, mint személyes megváltójához már nem ragaszkodott jobban. A követés elmaradt. És Jézus is önmagáról és azt mondta, itt János evangélium a 15. fejezetében, amikor beszélget a tanítványaival, azt mondja Jézus önmagáról tehát, hogy nincs nagyobb szeretet annál, mint amikor valaki az életét adja az ő barátaiért. Ugye ezt a Biblia több helyen megerősíti, hogy Jézus sose bizonygatta, sose hangsúlyozgatta, hogy én nagyon szeretlek titeket, vagy így szeretlek, vagy úgy szeretlek. De ezt világosan elmondta, hogy és visszautal János apostol is erre a szeretetre, hogy arról ismertük meg, hogy ő az ő életét adta életünk. Hát vele együtt ne ajándékozna, ne akarna mindent minélkünk ajándékozni. Az a vágya. Azt mondja, nincs nagyobb szeretet annál, mint amikor valaki az életét adja az ő barátaiért. De ugyanígy mutatja be János Jézus Krisztust az evangéliumának az elején is, hogy Jézus dicsőségét, az atya egyszülöttjének a dicsőségét, amikor láttuk, mit láttunk? Láttuk-e, hogy ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal? Tehát Jézusról is úgy beszél, és Jézus önmagáról is úgy beszél, mint aki a szeretetet szeretné kibontakoztatni az emberek előtt. Vagy magáról, az Istenről a legegyszerűbb meghatározás az, hogy mert az Isten szeretett. Ugye ezt mondja János első levele 4. fejezetének a 8. verse. És az én küzdelmem ez, hogy vajon hogy is állok én ezen a területen, hogy ez a szeretet ez növekszik, vagy csökken, a gonoszságot látjuk, hogy növekszik, azt olvassuk a Bibliában, hogy Sátán a hazugságnak minden jeleivel és csodáival fog működni, meg a ravasságnak minden jelével és csodáival, és pontosan a hiány, tehát a tévejgés azoknak lesz az osztályrészük, ahogy ott a Tesszalonikai levélben olvassuk, akik nem fogadták be, és nem azt mondja az igazság tudását, hanem az igazság szeretetét. Mondom, ezt majd egy idézettel megerősítem még, amit Ellen White-nál olvasni. De még megyek egy picit tovább. Ugye, ha már a szeretetről szeretnék egy keveset így beszélgetni, akkor a Korintusi levél első Korintusi levél 13. fejezetéhez úgy oda kívánkozik a figyelmünk, hogy a szeretet himnuszánál néhány gondolatot hadd említsek föl. Legjobb lenne szinte végigolvasni ezt a fejezetet, de ezt nem teszem meg, csak kívánom, hogy esetleg időközönként vegyük elő és olvassuk. Én magam is elő-elő veszem, újra gondolom, mert az a tapasztalatom, hogy a szeretetről is több elmélet van bennem, mint a kifejezésben, mint a gyakorlati területen, de nem tudunk olyat gyakorolni, amit nem nyertünk meg, nem kaptunk, vagy nem ízleltük meg, vagy nem kóstoltunk bele, amiből nem nyertünk annyit, amennyit maga a szeretet forrása adni akar. Hogyan tudnánk olyat gyakorolni, amit még nem kaptunk? Mit adhatnánk? Ugye erről beszél a példázatban is Jézus Krisztus, hogy egy barátom jön hozzám, és szüksége van az én szeretetemre, ugye mint kenyérre, de és átmegy a szomszédjába, hogy adj nekem 2 kenyeret, mert nem tudok a barátomnak mit adni. Hiányzik belőlem is az, amire neki szüksége van, adj nekem. Tehát, hogy így menjünk Krisztushoz, hogy Istenem, hogy te szeretetedből adj, mert ha azt mondod, hogy elfogy a világon, és abban az időben élek, amikor fogy a szeretet, hát én ezt nem akarom, álhatatos akarok maradni benne. Tehát elindul az ember küzdelme ezen a területen, mert látja, hogy ott vagyunk, amiről Jézus beszél. És a Korintusi első levél 13. fejezetéből, a szeretet himnuszából csak néhány mozzanatot hadd emeljek ki. A második verset. Ha jövendőt tudok is mondani, tehát ugye a jövendő az mi? Ugye a proféciák. Tehát tudom a proféciákat. Minden titkot és minden tudományt ismerek is. És ha egész hitem van is, úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. Tehát a legvégén azt mondja, hogy én vagyok a semmi. Én vagyok a semmi. Miért, mikor mondja ezt? Azt mondja, hogy jövendő, te tudom a proféciákat. Sőt, tudok minden titkot. Tehát az okosságoknak, a titkoknak tehát minden mögé látok. Egész hitem van. Különös, hogy azt mondja, hogy az egész hitem van úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről. Hát azért vajon emberek csodálatát ki lehet váltani azzal, hogyha minden proféciát jól el tudok magyarázni? Igen. Ki lehet váltani emberek csodálatát azzal, hogyha minden titkok tudója vagyok? Igen. Ki lehet váltani emberek csodálatát és elismerését, hogyha olyan hitem van, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről? Igen. Mégis azt mondja, hogy szeretet pedig, ha szeretet pedig nincsen én bennem, akkor semmi. Nem is tudom ezt, hogy tudom-e így érzékeltetni szavakba, hogy mi forog bennem. Miért említi Pál, hogy nagyon nagy értékeket tudnak emberek egymás elé tárni, amiket itt már nem akarok ismételni? De azt mondja, ha szeretet nincsen én bennem, akkor semmi vagyok. El akarok gondolkodni azon, és töprengek azon, hogy akkor mi a szeretet, ami nélkül semmi vagy. Ismerem én? És ugyanezt a fejezetet kicsit később, a hatodik versnél emelem ki, mert ugye elmondja a negyedik verstől, hogy mi a szeretet, hogy hosszú tűrő, jóságos, nem irigykedik, nem kétkedik, nem fogalkodik fel, nem cselekszik égtelenül, ugye nem szemérmetlen, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. A hatodik vers érdekes, nem örül a hamisság. Na most, amikor Jézus azt mondja, hogy sok hamis próféta támad, tehát amikor a hamisság sokosodik a történelem végén, ezt Jézus ugye profétikusan elmondja, azért figyeljük meg, hogy ma egy olyan irány jelent meg, hogy mindent úgy el kell fogadni. Tehát jól kell fogadni minden hamisságot is. A hamisat ne nevezzük hamisnak, hanem tolerálni kell. Tehát egy sajátos hamisság iránti tolerancia is be akar kúszni az embereknek a gondolkodásába, de a szeretet azt mondja itt a hatodik vers, nem örül a hamisságnak, nem örül a hamisság, de együtt örül az igazsággal. Az igazsága viszont együtt örül az igazi szeretet. Tehát igaz, hamis között van, ha úgy tetszik, érzelmi reakciója a szeretetnek, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazság. És a legvégére utalok még nagyon sok más szép értéket, most idő miatt nem említek, de érdemes végig gondolni. A 13. vers mondja, most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három. Ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Tehát hit, remény, szeretet, e három, ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Miért emelte ki Pál apostol vajon ezt a szeretetet? Hát egyrészt valószínű azért, mert az elfogy, másrészt maga az Isten is szeretet, és továbbra is én úgy fejezném majd be az ige hirdetést, hogy én nem tudok jól beszélni a szeretetről, mert hiányaim vannak, de látom, hogy Jézus ennek az értékét különös módon fölemeli, annyira, hogy a gonoszság, mikor sokasodik, a szeretet meghidegül, és ezt folytatja azzal, hogy aki a szeretetben állhatatos marad, az üdvözül, és ez mint evangélium hirdettetik az egész világon, hogy van olyan szeretet, ami ezen a világon elfogy, de Krisztus visszajövetelével viszont megvalósul, és újraindul az örök életben. Egyébként elmondja János első levele is azt, hogy jó a szeretet, meghidegül. De most mi nem a fogyásról, hanem inkább a növekedésről szeretnénk gondolkodni. Hogy lehet a szeretetben növekedni. Azt olvassuk a János levelében, a 4. fejezetben, hogy azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához. Mert amint ő van, már hogy Krisztus, úgy vagyunk mi is a világban. Hát érdemes ezt is végig gondolni, hogy mi tényleg úgy vagyunk ezen a világon, ahogy ő járt, mert azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához. Hiszen az ítélet, ez egy érzékeny kérdés, sokan vágynak rá, de még többen talán tartanak és félnek tőle. Mégis miért mondja ezt, hogy azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogyha bizodalmunk van az ítélet napjához? Mert hiszen az ítélet napjáról a Biblia úgy gondolkodik, és azt tárja elénk, hogy minden szív indítékai ugye nyilvánvalókká lesznek, és minden cselekedetek mögötti mozgatórugó is nyilván lesz. Kiderül, hogy káromkodó emberek voltak, akik esetleg igazságra vágyók voltak, de elkeseredésükben nem találták meg hirtelen az isteni megoldást, és olyat tettek, mint Mózes, hogy igazság szerető volt Mózes, de agyon csapta az egyiptomi. Míg mások, esetleg mint Júdás, olyan stílusú és olyan modorú volt, hogy nem tudták a tanítványok átlátni, hogy a szándékai pedig nem tiszták. Tehát van, akinek a magatartása rossznak tűnik, mégis a szándékai tiszták, másoknak a szándékai bizonygatásra kerül, hogy mennyire jó a szándéka, mégis majd az Isten tudja leleplezni, hogy mennyire nem volt az. Tehát az ítélet erre való, hogy kiderítse a háttereket. És ezt maga a Filippi levélben is mondja Pál apostol, az első fejezet 9.-10. versében, hogy föl is lapozom egy nagyon egyszerű, szép kérés, Filippi levél első fejezet 9.-10. versében, hogy megítélhessé, és azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban-jobban bővölködjön ismeretben és minden értelmességben. Hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz, és mi a jó. Hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára. Ugye itt is a szeretethez kapcsolja, hogy ő azért imádkozik, hogy az ő szeretetük mind jobban-jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben. Különös, hogy a szeretethez kapcsolja, hogy a szeretetben van ismeret és értelmesség, és azzal folytatja, hogy megítélhessük, hogy mi a rossz és mi a jó. A zsidókhoz írt levélben is majd nem sokára oda jutunk, hogy mint akiknek gyakorlottak az érzékeik a jó és a rossz közötti különbségtételre. És hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára. És mindez a szeretetben való, mind jobban-jobban való bővölködésből indul ki. Tehát nem működik semmi más, semmi nem működik. Tehát ha itt összefoglalhatjuk, hogy a törvény, a hit, az igazság, az Isten, Jézus, tehát bármi témáról beszélgetünk, semmi sem működik szeretet nélkül. Mindennek vagy a célja, vagy az alapja az Isten szeretetének a forrása. És egy egyszerű kérdés, de ezt már azt hiszem, hogy mondtam közöttetek, csak ide kívánkozik újra, hogy amikor Péter megtagadja Krisztust, akkor amikor Jézus visszaállítja őt a tanítványok közé, akkor, hogy mondjam, levizsgáztatja őt Krisztus a maga küldetésének az ismeret anyagából? Hogy hát Péter, azért tagadtál meg, mert nem vetted komolyan, amit már én hányszor elmondtam, hogy velem mi fog történni. És amikor te azt mondtad, hogy nem eshetik meg ezt te véled, nem hitted el, úgyhogy akkor most mondd el, hogy mi az én megváltási munkámnak a sorrendje. Mondd el. Tehát Jézus nem ezt mondott el Péterre, hogy azért tagadtál meg, mert nem tudtad, hogy nem vetted komolyan, amit lexikálisan közöltem veled. Hanem a helyreállításnál háromszor teszi fel ugye ugyanazt a kérdést. Jobban szeretsz engem ezeknél? Szeretsz engem? Aztán ezt elmélyítendő további kutatásra kívánom azt, hogy nézzetek meg a görög szövegben, hogy amikor Jézus a szeretéséről kérdezi Pétert, akkor ott hogyan váltokozik és miért a filia és az agapé kifejezés. Ez is egy különös. Aztán jobban szeretsz engem. Tehát a helyreállítás is azon múlik, hogy szereted-e a te megváltódat, Krisztust. És ez nem pusztán egy ilyen érzelmi rajongás, de az is. Hadd mondjam ki, hogy igen, az is egy érzelmekben tisztán megnyilatkozó érzelmi ragaszkodás. Sőt, gyermekkortól fogva nagyon érdekes azt megfigyelni, hogy a gyermekek is csak abban tudnak fejlődni, amit szeretnek. Amire vágyakozással, benső azonosulással tekintenek. És Ellen White-nak bocsánat, az evangélium szolgái, evangelizálás, azt hiszem, nem, az evangelizálás, azt hiszem az evangelizálás című könyvében van egy nagyon szép, egyszerű mondat. Így hangzik. A szeretet elvégzi azt, amire az érvelés nem képes. Hát ez egy különös mondat, hogy a szeretet elvégzi azt, amire az érvelés nem képes. Hát én szeretek érvelni. Nem tudom, hogy amikor vitahelyzetek vannak, meg különbségtételek igaz-hamis dolgokban, akkor mi tudunk-e olyan szeretetet elfogadni és megélni, vagy képviselni, hogy a szeretet el tudja végezni azt, amire az érvelés nem képes. Én magam úgy érzem, hogy érvelni jobban tudok, mint szeretni. De nem biztos, hogy ezzel érek célba. És tudjátok, a menny alap törvénye, ugye ez a három dolog, ugye a szeretet, ami igazsággal párosul, és a szabadság, ugye a szeretet, igazság, szabadság. Hogyha olyan szeretetről beszélek, amiben nincsen igazság, meg nincsen szabadság, akkor az ott valami sántít. Ha olyan szabadságról beszélek, amiben nincsen igazság és nincsen szeretet, az se vezet sehova. Ez sátáni, ez ördögi gondolkodás, hogy a szabadság kell, de igazság és szeretet nem kell. Vagy ha olyan igazságról beszélek, ami nem ad szabadságot, és szeretet sincs benne, az az igazság sem ér semmit. Ezt érdemes végig gondolni, mert ez a menny nyelve. Tehát én nagyon elkezdtem ezen gondolkodni, és fejlődésre van szükségem. Szinte elbújnék, hogy ebben a fejlődésben az Isten adjon valami jó tanácsot, és el tudjam fogadni, hogy hogyan kell úgy megnyilatkoznom az élet minden területén. Hogy kell úgy prédikálnom? Hogy lenne jó úgy emberi kapcsolatokban bármi problémás vagy nem problémás helyzetben megnyilatkoznom, hogy minden mondatban, minden gondolatban, minden megnyilatkozásomban a szabadság, az igazság és a szeretet isteni arányosságában legyen. Tehát, hogy a menny nyelvén tudjak beszélni, ezt Ellen White mondja itt a Küzdelem című könyvben. És végül hadd szóljak arról, hogy itt a történelem végén, amikor Jézus arról beszél, hogy a gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül, mégis ugye a három angyal üzenetének a hirdetéséről kapunk egy nagyon szép megbízatást, de a Nagyküzemén, a Korszakok nyomában című könyv 21. fejezetét, vagy a Nagyküzdelem című könyv 21. fejezetének a végét javaslom felolvasásra, vagy otthoni átgondolásra. Innen rövid idézetet hoznék még elétek. Az utolsó oldal, tehát a 21. fejezet, Nagy Küzdelem vagy Korszakok nyomában 21. fejezet utolsó oldala. A Biblia kijelenti, hogy az Úr eljövetele előtt Sátán a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival és a gonoszságnak minden csalárdságával fog dolgozni. Tehát az egész világot hazugság fogja behálózni, nem az igazság. És Isten engedi, hogy azok, akik nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre, megkapják a tévejgés erejét, hogy higgyenek a hazugság. Tehát különös ez az igei gondolat. Amíg ez az állapot nem következik be, amíg az egyház és a világ nem egyesül teljesen, az egész keresztény világban, ugye azt olvastuk Timóteusnál is, hogy a kegyesség látszata mögött lesz ez, tehát a keresztény világnak fogja magát tartani ez a világ, addig Babilon még nem bukott el egészen. A változás fokról fokra történik, ugye nem hirtelen, nem egyszer csak, hanem fokról fokra történik. És a jelenések 14.8. verse teljes megvalósulása még a jövőben van. Írta ezt a jövőben van Ellen White 132 évvel ezelőtt. 132 éve. Nyilván azóta már lehet, hogy nem a jövőben van, hanem a jelenben, sőt egyik-másik már a múltban. Folytatom ezt az idézetet. A Babilont képező egyházak lelki sötétsége és Istentől való elidegenedése ellenére Krisztus követőinek nagy serege még mindig soraikban található. Na ez elgondolkoztató, hogy a Krisztus követőinek a nagy serege még mindig Babilonban található. Ugye a 18. fejezet ez ki is mondja, hogy onnan fussanak ki. Közülük, és itt van a különös gondolat, hogy közülük sokan nem értik a korunknak szóló különleges igazságokat. Tehát figyeljétek ezt a mondatrészt. Sokan nem értik a korunknak szóló különleges igazságokat. Nem értik. Nem kevés azoknak a száma, akik elégedetlenek jelenlegi állapotukkal. Tehát nem értenek dolgokat, a korunknak szóló igazságokat, de elégedetlenség dolgozik a lelkükben. Nagyobb világosság után vágynak. Tehát vágy van a szívükben az igazság iránt, de nem értik. Hiába keresi Krisztus képmását abban a közösségben, amelyhez tartoznak. Tehát van valami kereső az emberek lelkében. Amint ezek a közösségek egyre jobban eltávolodnak az igazságtól, és szorosabb szövetségre lépnek a világgal, a két csoport közti különbség nő, melynek végső következménye a szakadás. Ugye ez az egész világ egy nagy egybetartozást akar megvalósítani, Ellen White pedig azt mondja, hogy az igazság és a hamisság, a szeretet és a hamisság közötti különbség egyre nő, és ugye a világ és az Isten közötti ragaszkodásból a két csoport közti különbség nő, melynek végső következménye a szakadás. Eljön az idő, amikor azok, akik Istent mindenek felett szeretik, itt is a szeretést hangsúlyozza, nem tudnak olyanokkal kapcsolatba maradni, akik inkább a gyönyörnek, mint Istenek szeretői, akiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét, mert a kegyesség ereje az pont az Isten szeretete. A Jelenések 18. fejezete arra az időre mutat, amikor a hármas intés elutasításának következményeként az egyház teljesen eljut a második angyal által megjövendőlt állapotra. Ezen elgondolkoztam, hogy milyen egyház, mert itt Ellen White csak így mondja, hogy az egyház teljesen eljut a második angyal által megjövendőlt állapotra. Ez is megérne egy beszélgetést, hogy itt milyen egyházra gondol. És Isten felszólítja a még Babilonban lévő népét, hogy szakadjon el attól a közösségtől. Mi ez az attól a közösségtől? Melyik az a közösség, amitől el kell szakadni? Ez az üzenet az utolsó, amelyet a világ kap. És ez az üzenet elvégzi a maga munkáját. Tehát elvégzi. Tehát az üzenet, van egy olyan üzenet, ami elvégzi a maga munkáját, nyilván, hogyha emberek bizonyságul hirdetik. Amikor azok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban, Sátán súlyos csalása következtében elhiszik a hazugságot, akkor az igazság fénye ráragyog mindazokra, akiknek a szíve nyitva van befogadására. Tehát onnan kezdtük a gondolatot, hogy nem ismerik a korunknak szóló igazságokat, de a szívük nyitva van a befogadására. Na ez az igazság szerint. Tehát miben több, én erről azt gondolom már beszélgettünk, miben több az igazság szeretete az igazság ismereténél vagy tudásánál. Az Úr minden gyermeke, aki még Babilonban van, hallgat-e hívásra, fussatok ki belőle én népem. Tehát ezzel zárja ezt a 21. fejezetet Ellen White. És tudjátok, még zárásképpen röviden csak az a két példázat jut újra eszembe, hogy hogyan is jeleníti meg Krisztus a történelem végén, pont az ítéletben, hogy itt a nagy vallásos világ, miközben vallások versengenek, vagy éppen vallások csatlakoznak össze, azt mondja Jézus, hogy gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, ami számotokra készítetett, és ezek az emberek nem emlékeznek. Azt mondja, hogy mikor láttuk volna? Milyen az a hit, vagy milyen az a hitből származó cselekedet, vagy milyen az a szeretet, amit amikor Krisztus ismer el, akkor az ember azt mondja, hogy ezt mikor láttuk, vagy mikor tettük volna. Tehát az igazi szeretet nem olyan, szembeállítva a másik példázattal a Máté 7-ben, hogy fel tudom sorolni, hogy profétáltam, ördögöket üztem, és sok hatalmas dolgot cselekedtem a nevedben, és Krisztus a végén azt mondja, hogy nem ismerlek. Tehát a szeretetnek valami olyan különös gyógyító hatása van, ami létrehozza azt a cselekedetet, amit ha Krisztus megemlít a történelem végén, hogy az ítéletben, hogy ezt tetted, akkor az ember csak csodálkozik, hogy én ezt tettem volna, nem vettem észre. Annyira átalakította a szívet, hogy nem tudott mást tenni, de amit tett, azt meg már nem tartja számon. Valaki ezt így fogalmazta meg, hogy mert maga az Isten jó én bennem. Én magamat nem tartom sem jónak, sem érdemesnek, hanem egyszerűen gyógyításra szoruló embernek tartom. De be akarom engedni azt az isteni szeretetet, ami látom, hogy a történet végén meghidegül, és kívánom, hogy, és magunknak is kívánom azt, hogy ebben az álhatatosságot, a békességes tűrést, hogy mondja Jézus, hogy aki mindvégig álhatatos marad, aki nem akarja, aki imádkozik úgy, ahogy Jézus is, hogy az a szeretet legyen mi bennünk, amivel az Atya szerette őt, Krisztust, hogy ez ne hűljön ki, és ne váljon a gonoszságnak a martalékává. Tehát én kívánom ezt a szeretetet mindannyiunknak. Amen.